hogy mit mondhatott magának. Nos, ezt is tudom, úgy szóval tanulja voltam a kezdetén anyám kisiklásának. Beszélhetek róla, olyan emberek vagyunk, akik ismerjük az életet. Dühött haraggal nézett körül. Volt olyan idő, amikor csak lélegzett visszafolytva léptünk ebbe a szobába, mert az apám, a ház ura, itt dolgozott. A fali szekrényben nem sárgált viszkis üveg, de a polcokat megtöltötték a könyvek, mint a méhkas rekeszeit a méz. És Megre is emlékezett erre az időre. A gróf dolgozik. E néhány szó megtette a hatását, és a gazdák két óra hosszat is vártak az előszobában. A gróf a könyvtárba hivatott, és Megre édesapját ez felkavart egy kicsit, mert ez valami fontos eseményt jelzett. Nem pocsékolt a fát, hanem beérte egy olajrezsóval, amit maga mellé tétetett, hogy pótolja a gőzfűtést, mesélte Maurice de Saint-Fiers. És a felzaklatott paphoz fordulva így folytatta. Maga nem ismerte ezt, maga már csak a zűrzavart látta a kastélyban. Anyámat, aki elvesztette férjét, anyámat, akinek fia butaságukat csinál Párizsban, és csupán azért jön haza, hogy pénzt kérjen tőle, aztán a titkárok. Úgy fény lett a szeme, hogy Megré már azt hitte, elfutja szemét a könyv. Mit mondott magának anyám? Ugye félt, hogy ide jövök? Tudta, hogy egy újabb lyukat kéne betömnie, valamit el kellene adnia, hogy újra megmentse a látszatot. Próbáljon megnyugodni, intett a plébános szintelen hangon. De előbb meg akarom tudni, vajon nem az első perszől rám gyanakodott-e anélkül, hogy ismert volna? Megré is közbeszólt. A plébános úr tüntette el a misekönyvet. Mondta lassan, mert ő már értett a dolgot, és segítségre sietett Saint-Fiersnak. Elképzelte, hogyan hánykolódott a grófné a bűn és lelkiismert fudulás között. Nem félt a bűnhődéstől. Nem szégyelte kissé magát a fia előtt. Végtére is nyugtalan beteg alkat volt. És miért nem mondhatta volna egyszer a gyóntatószék zárt fülkéjében? Félek a fiamtól, mert nyilván félt is. A Jean Métájénak jutó pénz a Saint-Fiersok pénze volt, amely Maurice-t illette volna. Vajon nem számoltatja-e el egy napon? Vajon? És Megré érezte, hogyha egyenre kuszán is, de hasonló gondolatok születnek a fiatalember agyában. Segített neki, hogy tisztázza őket. A plébános úr nem szólhat semmit, ha a grófné a gyóntató székben mondta el ezt neki. Ez világos volt. Maurice de Saint-Fiers félbe szakította a beszélgetést. Bocsásson meg, plébános úr! Elfelejtettem, hogy katekizmus tart. Ne haragudjék, hogy... Megfordította a kulcsot a zárban, kinyitott az ajtót, majd búcsúzóul. Köszönöm magának. Mihely tudom, visszajutottam a 40 000 frankot, mert azt hiszem nem a magáé volt. Rőnár asszonytól kértem, a régi jegyző özvegyétől. Köszönöm, a viszontlátásra. Csak nem bevágta az ajtót a pap után, de visszatartotta magát, aztán Megré szemébe nézett, s úgy tagolta. Disznóság! Meg akarta menteni, tudom. El akarta kerülni a botrányt, össze akarta tapasztani úgy, hogy Saint-Fiers kastély darabjait. De nem ez jár az eszemben, és töltött magának a viszkiből. Erre a sajnálatra méltó asszonyra gondolok. Nézze csak! Ugye látta már Rivas Liffet, meg a többi tud Párizsban. Ezeket nem gyötri lelkiismereti válság, de őt, és ne feledj el, hogy ő mindenek előtt a szeretetét akarta kiélni valahol. És jó alanyra talált ebben a Métájéban is. Aztán a gyóntató székbe sietett, nyilván valami szörnyetegnek tekintette magát, innen ered, hogy félt tőlem, attól félt, hogy bosszút állok. Rettenetes volt ez a nevetés. Maga itt lát engem, felháborodottan, amit kikelek anyám ellen, mert... És ez a plébános sem érti. A szentíráson átlátja az életet, míg anyám élt, alig, hanem önmagától próbálta megmenteni, mikor pedig meghalt. Azt tartotta kötelességének, hogy engem mentsen meg. De jelenleg fogadnék szent meggyőződése, hogy én... Erősen a felügyelő szemébe nézett, és tisztán ejtette. És maga? Mivel Megré nem válaszolt, így folytatta. Mert büntény történt. Olyan büntény, amit csak egy aljas féreg volt képes elkövetni, egy mocskos kis senki. Igaz, hogy az igazságszolgáltatás tehetetlen vele szemben? Ma hallottam beszélni róla, de mondok magának valamit, főfelügyelő, és nem bánom, ha ellenem fordítja is. Ha kezem közé kapom ezt az aljas gazembert, hát én magam intézem el, és nem lesz szükségem revolverre. Nem, semmilyen fegyvere sem, csak a puszta kezemre. A szesz még nyilván fokozta túlfűtöttségét, maga is észrevette, mert végig simított a homlokán, Belepillantott a tükörbe, és gúnyos fintorral nézte képmását. Azért a plébános nélkül még a temetés előtt lakat alá kerülök. Nem voltam valami kedves hozzá. A régi jegyző felesége fizetik az adósságomat. Ki ez a nő? Nem emlékszem rá. Az a hölgy, aki mindig fehér ruhába öltözik. A Matignon felé vívő úton van a háza, aranynyilag díszítik a rácsos kaput. Maurice de Saint-Fiers lecsillapodott. Fellobbanása csak szalmaláng volt. Újra töltött a poharába, habozott egy kicsit, aztán utálkozó fintorral, egyetlen hajtása kiitta. Hallja? Mit? Hát az embereket, amit vonulnak fent. Nekem is ott kellene lennem, talpig feketébe, kisír szemmel, és lesújtottan kellene szorongatnom a felén nyújtott kezeket. Aztán kimentek, megbeszélik a dolgokat. És gyanakodon hozzáfűzte. De ha az igazságszolgáltatás, ezt maga mondta, nem foglalkozik az üggyel, miért tölti itt az idejét? Újabb fejlemény is bekövetkezhet. Ha felfedezném a bűnöst, megakadályozna benne, hogy... Gőzsbe rándult ujjai, minden hangzatos szónál többet mondtak. Most itt hagyom. Vágd el, Megré. A másik tábort is figyelnem kell. A másik tábort? A fogadóban tanyázott. Jean Métájét meg az ügyvédjét, aki ma reggel érkezett. Ügyvédet fogadott? Előrelátó fickó. Ma reggel a következőképp helyezkedtek el a szereplők. Maga is a plébános a kastélyban. A fiatalember meg a tanácsadója a fogadóban. Képesnek hiszi rá, hogy megengedi, hogy töltsek magamnak? És egy pohárral felhajtott Megré is, megtörölte száját, megtömte utoljára pipáját, mielőtt elindult volna. Természetesen szedőgépet nem tud kezelni. A gróf megrándította a vállát. Semmihez nem értek, épp ez a bajom, felelte. Ugye bármi történjék is, nem hagyja el úgy a falut, hogy ne tudatná velem. Mély komoly tekintet és mély komoly hang, ígérem. Megré kiment, már épp a bejárathoz ért, amikor egy férfi bukkant fel mellette valahonnét. Bocsásson meg, főfelügyelő úr, szeretnék beszélni néhány percet magával. Hallottam, hogy mit? Hogy szegről, végről, maga is a házból való. Apja az én foglalkozásomat űzte. Megtisztelne, ha betérne hozzám egy pohárkára. És az ő szakálló intéző magával vitte udvarokon át, már terített asztal várta őket egy üveg törköly pálinkával, amelynek címkéje tiszteletre méltó korról tanúskodott és száraz süteménnyel. Szalonnával ízesített káposzta illata szállt a konyhából. Úgy hallottam, hogy maga még egész más életet látott ebben a kastélyban. Amikor én ide érkeztem, akkor már megkezdődött az űrzavar. Egy párizsi fiatalember találtam itt, aki... Ez a törköly még az öreg gróf idejéből való. Nem kér hozzá cukrot? Megré elnézte az asztal faragott oroszlányait, a részkarikát a szájukban, és most újra erőt vett rajta a testi-szellemi fáradtság. Valaha csak papucsba léphetett ebbe a szobába, a viaszos fénylő parkettára. Nem kis zavarban vagyok, és magától szeretnék tanácsot kérni. Szegény emberek vagyunk, ismeri az intézői szakmát, és tudja, hogy nem lehet meggazdagodni belőle. Jó néhány szombati napon, amikor üres volt a kassa, saját zsebemből fizettem a napszámosokat. Máskor meg én előlegeztem a jószágra a pénzt, amit a feles bérlők igényeltek. Más szóval, a grófné tartozik magának. A grófné semmit nem értett a gazdálkodáshoz. A pénz elfolyt mindenfelé. Már a legszükségesebbre sem tellett. És maga volt az, aki... Ezt megtette volna maga apja is a helyemben, nem igaz? Nem mindig jó a helybeliek orrára kötni, hogy üres a pénztár. A megtakarított pénzemből vettem el. Mennyit? Tölthetek még egy pohárkával? Nem számoltam össze, de legalább 70 000-re tehető. És most a temetése is én... Egy kép jelent meg Megré előtt. Apjának és irodája az istálok mellett szombaton 5 órakor. A mosónőktől a napszámosokig a kastély teljes személyzete kint várakozott. És az öreg Megré kis pénzkupacokat rakott ki a zöld perkállal borított asztalon. Kiki belépett sorban, és vagy a nevét firkantotta oda, vagy keresztet rajzolt a lajstromra. Azon töprengek most, hogyan kaphatnám vissza? A magunk fajta embereknek ez bizony? Hát persze, értem én. A kandalót is kicseréltette. Igen, mert fából volt, A márvány alkalmasabb. Sokkal, dünnyögte Megré. Ugye megért? Minden hitelező lecsap most majd. Áróba kell bocsátani a dolgokat. De annyi a teher rajtuk. A fotel is új volt, amelyen Megré helyet foglalt. Akár a kandalló. És a Barbie út valamelyik üzletéből kerületett ide. A pohárszéken egy gramafon volt. Ha nem volna egy fiam, nem törődnék az egésszel, és Emilnek meg kell a pályát alapoznia. Nem akarom persze siettetni. Egy fiatal lány ment át a folyoson. Lánya is van? Nem, nincs. Ez egy tanyai lány. Ő végzi a durvább munkákat. Nos, majd beszélünk még erről, Gotyé úr. Elnézést, de még sok az intéznivalóm. Nem innom még egy pohárkával? Köszönöm, nem. Ha jól emlékszem, 75 000 frankot mondott. És zsebre dugott kézzel távozott, áthaladt egy falka liba közt, aztán Notre Dame tavacska mellett lépdelt, amelynek vize már nem fodrozódott. A templom torony órája delet ütött. Jean Métayé és az ügyvéd épp az ebédet fogyasztotta Marie Tatinnél a fogadóban. Szardiniát, heringfilét és kolbászt ettek előételként. A szomszéd asztalon vermuttal teli poharak. A két férfi vidámnak látszott, fura, gunyoros pillantásokkal fogadták Megrét. Egymásra kacsingattak, az ügyvéd már becsukta táskáját. Talált végül szarvasgombát a csirkéhez? Kérdezte az ügyvéd. Szegény Marie Tatin, mindössze kis dobozzal talált a fűszeresnél, de azt sem tudta kinyitni. Persze nem merte bevallani. Találtam, uram. No, akkor csak gyorsan. Ezen a vidék levegő retteltesen megéhezik az ember. Megré ment be a konyhába, és nyitotta fel bicskájával a bádog dobozt, míg a kancsi asszony ezt hebegte halkan. Zavarban vagyok. Fogd be a szádat, Mari, dörmögte Megré. Egy tábor, két tábor, három tábor. Úgy érezte, tréfára kell fordítani a dolgot, hogy ne gondoljon a valóságra. Igaz is. A plébános megkért, hogy közöljen veled, 300 napra feloldozást nyertél a bűneid alól. És Marie Tatin, aki nem értett a tréfát, egyszerre félelemmel és tisztelettel és szeretettel nézte hatalmas társát. 7. Mulleni találkozások. Megré Mullenba telefonál taxiért. Először meglepődött rajta, hogy alig 10 perccel a telefonja után már a bejárat elé gördült a kocsi, de mihelyt az ajtó felé indult, az ügyvéd kihörpintette utolsó kort kávéját és odaszólt neki. Bocsánat, ez a miénk. De ha óhajtja, szívesen elvisszük. Köszönöm, de... Jean Métayé és az ügyvéd távozott elsőnek ezzel a nagy kocsival, amelyen még ott ékeskedett régi tulajdonosának címere. 1/4 órával később aztán Megré is elindult, és miközben a sofőrrel csevegett, a tájat bámulta. Az útmenti vidék meglehetősen egyhangú volt, 2 sor jegenye futott mellettük, ameddig csak a szem ellátott, felszántott földek, olykor egy csík, bozótos, sari erdő, meg egy tavacska tengerzöld szeme. A házak jobbára csak aprókai bák. És ez érthető is volt, hiszen kisbirtokosok nem igen akadtak errefelé. Csupán nagy birtokosok. T. herceg birtokához például 3 falu tartozott. A Saint-Fierceok 2000 hektárt birtokoltak, mielőtt eladogatták a földek egy részét. Egyetlen közlekedési eszközként egy öreg párizsi autóbusz szolgált, amit egy paraszt vásárolt meg, s most ez bonyolította le a forgalmat Moulin és Saint-Fierce között. Vidéknek, ez aztán vidék, jegyezte meg a taxisofőr. Most még nem látszik semmi, de tél, derekán. Már a Mulleni főutcán haladtak, amikor Saint-Pierre templom toronyórája 2:30 mutatott. Megré a leszámítóló bank előtt szállt ki a kocsiból, kifizette az utat. Amikor megfordult, hogy a bank felé induljon, egy nő lépett ki onnan, kézen fogva vezetette kisgyereket. És a főfelügyelő gyorsan egy kirakat felé fordult, nehogy észrevegyék. Egy ünneplőbe öltözött parasztasszony volt, fején biztosan ült a kalap, és egy pruszlik símult szorosan a derekára. Méltóságteljes léptekkel haladt, és úgy vonszolta maga után a gyerkőcöt, mintha egy csomagot lóbált volna kezében. Ernest anyja volt a parasztasszony, a kis vörös hajú fiújé, aki Saint-Fierce-ban minisztrált a papnak. Az utca tele volt járókelőkkel. Ernest meg szeretett volna állni a kirakatok előtt, de nem szakadhatott el a fekete szoknyától. Anyja mégiscsak lehajolt hozzá egyszer, hogy mondjon neki valamit. És mintha csak eltökélte volna már előre, belépett vele egy játékboltba. Megré nem mert közelebb kerülni hozzájuk. Minden esetre fülébe jutott a síp szó, amely sűrű egymás utánban sivított a boltból. Minden elképzelhető sípot kipróbáltak, és végül is egy kéthangú cserkész sípnál kötött ki a minisztráns gyerek. Amikor kiléptek, már a nyakában viselte, De anyja még mindig a kezénél fogva húzta maga után, és nem engedte, hogy az utcán is megszólaltassa a csillogó szerszámot. Ami a vidéki bankfiók volt ez, mint sokféle másút. Hosszú, tölgyfa pult. 5 tisztviselő hajol az íróasztalok fölé. Megré a folyó számlák feliratú üvegablak felé tartott, és egy tisztviselő felállt a székéről, és udvarias mosolyjal várta a kérdést. Megré a Szent Fiarszok pontos vagyoni helyzetéről akart érdeklődni, s főként az utolsó hetekben, vagy még inkább az utolsó napokban történt változásokról, amelyek valami nyomra vezethetnék majd. De egy pillanatig csak szótlanul állt ott, s a fiatalembert nézte, aki nyugodtan, türelmesen várakozott. Ugye, Émile Gautierhoz van szerencsém?